Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, a fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ma is lesz majd zöld pénzügyi percek, Bátorfi Botonddal, a PIK tanácsadójával, és érkezik majd hozzánk Prinzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványának elnöke, akivel majd a hazai ökoturizmusról fogunk beszélgetni, de itt van velünk mindenek előtt Mellhoffer Tamás, aki a fenntarthatóság nemzetközi hírei között nézett szét, és hozta el nekünk a Holnap Tegnapjába. Szia, Tamás!
Szia! Nagyon fontos hét volt a fenntarthatóságban, ez nagyon lényeges dolog történt. Ugye minden ágazatnak, vagy mozgalomnak vannak ilyen mérföldkövei, és a fenntarthatóságban az e hét egy ilyen volt minden év januárjában, ugyanis megjelenik egy, hát angolul kell mondanom a nevét, mert magyarul ez így nincsen, a Circularity Gap Report nevű kiadvány. Ezt nagyjából vagy úgy lehet lefordítani ennek a címét, hogy a körforgásos gazdaságban lévő szakadékról szóló jelentés. Ez ugyanis azt méri föl, hogy a világgazdaságban a felhasznált anyag, amit gyártásra, termelésre használunk, hány százaléka megy a kukába, a szemétbe, tehát mennyiből lesz hulladék, vagy nem felhasznált, és mennyi kerül vissza a gazdaságba, ami ugye a körforgásos gazdaságnak a lényege, hogy valamilyen módon új életet kap, vagy újra hasznosulnak az anyagok. Hát ugye anyagokat használunk mindenben. És nincsenek jó hírek benne, sajnos. Annak ellenére, hogy te is, meg én is, meg nagyon sokan mások a világban sokat tesznek azért, hogy a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság ügye az figyelmet kapjon. Az történt, hogy megjelent az idei riport, amelyben kiderült, hogy a körforgásba mindössze az anyagok 7,2%-a kerül vissza.
Ez úgy gondolom, hogy elég kevés lehet.
Ez nagyon kevés, pláne azért, mert még rosszabb, mint az előző évben, vagy az azt megelőző időszakban. Tehát ez a szám volt 9,1% is például 2018-ban, vagy 8,6% 2020-ban. Annyit akarok megvilágítani, hogy a másik oldalról nézzük, tehát ez azt jelenti, hogy egyáltalán a gazdaságban felhasznált anyagok 92,8%-a az megy hulladéknak.
Az a legszomorúbb ebben az adatban, hogy rosszabbodtak a tendenciák. Minek köszönhető ez? Feltárta ez a jelentés ezt?
Ők nem tartják a feladatuknak azt, hogy ezt felmérjék, hogy ez minek köszönhető. Uh-huh. Ugye nemzetközi, nagyon megbízható tudományos adatbázisokból dolgoznak, és közé teszik ezt a számot minden évben, uh-huh. és utána azt mutatják meg, hogy ha a körforgásos gazdaságnak az elvei szerint működne a gazdaság, akkor hogyan tudna ez a szám javulni. Egyébként itt számokban, bár ez talán nem sokat mond, de itt van egy idővonal, ami azt mutatja, hogy 1972-ben ez a mennyiség, amely hulladékká vált, az 28,6 gigatonna volt. Most, 2021-ben, amikor utoljára kijött ilyen szám, már több mint 100,4 gigatonnáról beszélünk. Uh-huh. És hogyha így megy tovább, az egyenes vonalú gazdaság, ami ugye körforgásos gazdaság helyett most uh-huh. van, akkor 2050-re akár 170 vagy 184 gigatonnáról is beszélhetünk. Tehát ennek megállt kell parancsolni. A szerzők azt mondják, hogy a körforgásos gazdaság körülbelül egy harmaddal tudná csökkenteni azt a kárt, amelyet jelen pillanatban ez a önző és kidobáson alapuló gazdasági működést csinál. De ezen belül is ugye vannak különböző területek, ahol még nagyobb. Tehát a klímaváltozás hatásait a 145%-kal tudná a körforgásos gazdaság az ő számításaik szerint visszafogni. Vannak olyan területek viszont, ahol már erre nincs szükség. Hogy például egy picit jó hírt is becsempészünk, ebben a műsorban még nem hallottam, de az elmúlt hetekben már nagy hír volt, hogy ugye az ózonjuk az befoltozódni igen, játszik igen. 2040-re, és ez azért van, mert mondjuk az aeroszol használat, amit ugye ezek az ózonjukat nagy részt a különböző gázok okozták az ilyen dezodoros palackokban, ezeket annyira visszavették a gyártók, hogy igazából már nem jelentenek beszélt, és jelen pillanatban is a bolygó által lehetővé tett határokon belül van a használata.
Igen, de azt azért ne felejtsük el, hogy ennek is legalább egy ilyen 15-20 éves kifutása volt, mire a hatás érzékelhetővé vált.
Igen, igen. És mondjuk ez a befoltozódás is 2040-re válható, tehát nem holnap fog ez megszűnni.
Nem tudjuk, hogy az, amit itt most a jelenben nem teszünk meg, de beszélünk róla, törekvéseink vannak, azok a jövőben hogyan fognak majd realizálódni, és ehhez előfordulhat, hogy akár több évtized is kell.
Elképzelhető.
És milyen érdekes, most ezt nem feltétlenül pozitív értelemben mondom, hogy milyen érdekes, hogy ugyanakkor meg a romló tendencia az nagyon könnyen és gyorsan kimutatható, ugye ez a jelentés, amit említettél 18-ban, még sokkal jobb számokat mutatott, mint jelenleg.
Nagyon sok szakértő vitatkozik azon, hogy a Covid-válság, illetve a most tapasztalható energiaválság, az ukrajnai háború, azok nagyon segítették, vagy rosszabbították a fenntarthatóság ügyét. Mind a kettő mellett vannak érvek. Amikor ilyen számokat látunk, akkor azért eldőlni látszik ez a vita. Talán érdemes, ha már ennyit beszéltünk a körforgásos gazdaságról, egy kicsit belemenni abba, hogy ők mit értenek ezen. Egyébként nagyon sokféle módon szokták a körforgásos gazdaságot jellemezni ilyen szavakkal. Van például ez a 9R, mert ugye mindegyiké valamilyen RI, tehát hogy újra szóval jellemzik. Ők 4 pontot mondanak, vagy 4 fókuszterületet határoznak meg a körforgásos gazdaságban. Az első az, hogy használjunk kevesebb dolgot, tehát szűkítsük, kevesebb anyagot használjuk, vagy ne használjunk fel bizonyos anyagokat, és mondjuk, mit tudom én, alkalmazunk helyette digitális megoldásokat, vagy kerüljük el a használatot, vásároljunk kevesebbet. Aztán ugye lassítsuk az elavulását a termékeknek, használjuk hosszabb ideig őket. A harmadik pont az, hogy használjuk újra őket, tehát hogy valamilyen ciklusba tegyük be őket, és vagy építsük be más alkatrészekbe, vagy találjunk neki egy másik funkciót. És tulajdonképpen, amit nagyon sokan körforgásos gazdaságnak gondolnak, hogy mondjuk a papírt dobjuk be a szelektív hulladékgyűjtőbe, és akkor az majd újra hasznosul, mit tudom, zsebkendő, vagy valami formájában, tulajdonképpen az a leggyengébb formája a körforgásos gazdaságnak, hiszen ott már nagyon kicsi a kör. Tehát sokkal jobb, hogyha az előzőekből alkalmazunk magunkra, az életünkre, vagy akár ha cégnél dolgozunk, vagy egy vállalatot vezetünk, akkor a termelésünkre is, azokra a kisebb körökre koncentrálunk, amelyek sokkal jobban segítik a körforgásos gazdaság ügyét, mintha valójában azt tényleg kidobjuk azt a papírt, vagy azt a fémpalackot, és aztán újra hasznosítják valahol. Az nem a legjobb felhasználása. Úgyhogy ezen belül is azért nagyon sokféle technológia létezik, és akkor lehet jó körforgásos gazdaságot építeni, hogyha a cégek, a vállalatok, az állami szféra, a lakossági szféra, az valahogy együttműködik benne, és magáévá teszi azokat a technológiai innovációkat, azokat az újdonságokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy másképp viszonyuljunk a fogyasztáshoz, meg a termeléshez. Enélkül ez nem elképzelhető. És ugye egy másik téma ugyanez a mezőgazdaságban, az élelmiszerfogyasztásban.
Ez itt a Holnap Tegnapja a Trend FM-en. Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
A zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzánk Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia, Botond!
Szia!
Beszélgettünk már arról, hogy milyen az, amikor egy cég eladja a részvényeit a nem fenntarthatóan működő cégekben. Egy másik opció pedig kifejezetten a zöld cégek részvényeit vásárolja meg, abban a reményben, hogy így nagyobb hozamot érnek el. Lássuk, hogy ezt a módszert mélyebben hogyan tudjuk értelmezni. A fenntartható befektetések típusai közül most erre fogunk majd fókuszálni. Szóval az a kérdés, hogy mi annak a stratégiának a lényege, hogy megvásárolja a zöld vállalatok részvényeit valaki?
Az elgondolás egyébként nagyon hasonló ahhoz, mint amiről a múlt héten beszéltünk. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a múlt heti példa az a rossz gyerekek megbüntetéséről, vagy szankcionálásáról szólt, az eheti meg inkább a jóknak a megjutalmazásáról, vagy jó cégeknek, és nagyjából ez az alapvető elgondolás, hogy befektetünk olyan cégekbe, akik fenntarthatóan működnek. Ez egyébként lehet olyan is, aki kifejezetten a fenntarthatósággal foglalkozik, tehát mondjuk egy olyan technológiát hozott létre, amivel ki lehet vonni a széndioxidot a légkörből. Ez ugye egy ilyen nagyon klímatechnológiai cég, de lehet egy bármilyen tevékenységű, aki egyszerűen csak odafigyel a környezetre, és általában azon a gondolatmeneten indulnak el ezek a befektetők, hogyha zöld cégbe szállok, akkor az hosszú távon majd jobban fog teljesíteni, hiszen ahogy a klímaváltozásnak a hatásai, következményei egyre jobban érzékeltetik, érezhetők lesznek a cégek életében, úgy válnak majd az ilyen típusú vállalatok sikeresebbé, és ugye akik nem foglalkoznak vele, azok meg sikertelenek maradnak. ez egyébként nem egy rossz elgondolás, a gyakorlatban azért sokkal komplexebbnek szokott bizonyulni.
Vajon ennek a nemes célnak az oltárán mennyire változott meg az utóbbi időben ezen részvények, illetve a vállalatok iránti kereslet? Ez hogy dinamizálódott az elmúlt időszakban, az elmúlt években?
Az látszik, hogy az általános érdeklődés az viszonylag stabil, tehát hogy évek óta folyamatosan érdeklik a befektetőket azok a cégek, akik foglalkoznak a környezettel. Ami most viszont egy visszaesést eredményez, az a teljesítménynek a visszaesése. 2020-ban például nagyon jó éve volt ezeknek a cégeknek, de azért az fontos tudni, hogy nem feltétlenül a klímatechnológiai cégeknek volt jó éve, hanem a pozitív besorolást kapó vállalatoknak, például egyébként a technológiai óriásoknak, ugye a Google, a Facebook, az Apple, az Amazon, ezek mind viszonylag alacsony karbonlábnyommal rendelkeznek ahhoz képest, hogy mekkora értékük van. Szemben mondjuk egy erőteljes gyártási tevékenységet végző vállalat, vagy egy olajcég pláne, az ugye sokkal nagyobb karbonlábnyommal rendelkezik, és ezért 2020-ban óriásit mentek ugye ezek az ESG alapok, amik a környezetvédelmi, társadalmi, vállalatirányítási célokat figyelembe veszik, és akkor egy óriási hype alakult ki, megerősödött az egyébként egyáltalán nem feltétlenül igaz állítás, hogy a zöld befektetések azok garantált hozammal és magasabb hozammal járnak. Aztán ugye eljött az elmúlt egy-két év, látjuk, hogy 2022 sajnos az olaj és a gáz éve volt, amit nyilván itt rengeteg különböző tényező kiváltott, többek között ugye a szomszédunkban zajló háború is, és ezek a cégek óriásit mentek, ezzel szemben viszont a technológiai vállalatok azok különböző okokból, akár a globális ellátási láncok akadozása miatt, akár a magas kamatok miatt, amik ugye az ő vonzerejüket, az ő részvényeik vonzerejét azt jelentősen lejjebb szorították, rossz évük volt, és akkor ez most egy gyenge év volt az ESG-nek is emiatt. Uh-huh. Úgyhogy én azt érzem, hogy még zavar van a fejekben azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit is jelent zöldnek lenni, és a teljesítménnyel azért elősen ingadozik a nyitottság, és amikor jó évük volt, akkor óriási volt a lelkesedés, most meg mindenki arról beszél, vagy hát nagyon sokan arról beszélnek, hogy semmi értelme az egésznek. Az igazság az valahol a kettő között.
Ennek a nagy hype-nak a hatására túlárazódtak a résztvények?
Nagyon sokszor elő is fordul. Itt ugye az az érdekes, hogy amikor egy klímával foglalkozó céget látunk, akkor azt gondoljuk, hogy hát 2023-ban, 30 év múlva már nagyon durván fogjuk érezni a klímaváltozást, most is érezzük egyébként, akkor még jobban fogjuk, hát akkor ez a cég ez itt fejlődés előtt áll.
Hasítani fog, igen.
Csak ugye a probléma az, hogy a részvényeket úgy árazzuk, hogy megnézzük, több módja van, de az egyik legnépszerűbb az, hogy megnézzük, hogy milyen bevételei lesznek az adott cégnek, meg profitjai a következő években, és ezeket gyakorlatilag visszahozzuk a mai szintre, ezt úgy mondják hivatalosan, hogy diszkontáljuk, de itt most nem fárasztanám a hallgatókat egy péntek kora délutáni alvással, nem invitálnám őket, szóval a lényeg az, hogy nagyjából megnézzük, hogy mai értéken mekkora pénz várható ettől a cégtől a következő években, évtizedekben. Na most, hogyha most itt azt gondoljuk, hogy ez a cég óriásit fog hasítani, akkor lényegében már a részvény árba belekalkuláljuk, és onnantól kezdve, hogyha nem hasít akkorát, de mondjuk nagyon jó évtizedei lesznek, de nem megy akkorát, akkor már lefele megy a részvényár. Tehát ugye ez egy tévedés, hogyha egy cégnek jól megy, akkor az örökké növekedni fog a részvénynek az ára. Valójában akkor növekszik, hogyha a várakozásokon felül tud teljesíteni, és ugye ennek egy hátoldala az, hogyha már most óriásit várunk az adott cégtől, és csak egy picit alatta marad, de amúgy szépen fejlődik, a részvényára akkor is csökkenni fog. Most okay. Itt egyszerűsítettem nyilván.
Okay, itt egy picit vegyük szerintem részletesebben, bár már azért belekaptál abba, hogy mégis milyen előnyei lehetnek annak, hogyha valaki ebben gondolkodik és zöld részvényeket vásárol.
Hát az első dolog szerintem, amit nagyon sokan érzékelnek, az hogy jó érzés zöld befektetéseket indítani.
Ó, jó, de hát tudod, rettentő... itt soha nem az érzés a fontos, hanem a profit.
A gyakorlatban egyébként azt látjuk, hogy rengetegen meggyőzik magukat arról, hogy ennek magas profitja lesz, és én akkor nyugodtan alhatok, van egyébként teljesen igazad, hogy a nap végén nem ez az, ami hajtja az embereket. Ugye az előny, amit sokan látnak, egyrészt a már említett dolog, hogy akkor ők évtizedekig most hasítani fognak. A másik az, hogyha én a pénzemet ebbe a cégbe helyezem, akkor egyrésztről őt segítem, hiszen ugye a piacon az árak azt szerint alakulnak, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kereslet és a kínálat, hogyha keresem az ilyen cégek részvényeit, akkor az fölviheti majd az árukat, és bízunk abban, hogyha minél többen fektetnek be így, akkor az összes többi vállalat is elkezd majd zöldülni, hiszen azt fogja látni, hogy a befektetők azok nagyobb arányban helyezik a pénzüket a valóban környezetvédő és környezettudatos riválisokba. Ezek szerintem nagyon jól hangzanak egyébként, de nyilván itt is azért a kép az összetettebb, de mindig olyan szép, mint ahogy elképzeljük.
Zöld cégek részvényeibe, hogyha fektetünk, akkor sokszor ugye nehéz döntés lehet, mert sok a megtévesztő információ ezzel kapcsolatban. Milyen címen tartja magát valaki zöldnek? Ugye ez egy nagyon-nagyon sokféle megnevezés alatt lehet. Szóval mik lehetnek a hátrányai annak, hogyha valaki ilyen befektetéseket választ?
Az egyik az pontosan az, amit szerintem már itt te is igazából elrejtettél a kérdésedben, hogy nem mindig tudjuk, hogy mi az igazság. Erről már szerintem a korábbi adásokban is volt szó, hogy ez az egész ESG értékelési rendszer, ez nagyon nehezen fogható meg. Vannak olyan cégek, akik elképesztő jó értékelést kapnak, mert mondjuk megfelelnek bizonyos kritériumoknak, de ami meg nem számít bele a pontszámokba, arra mondjuk nem fordítanak figyelmet, és ezért valójában nem nevezhetők igazán fenntarthatónak. Hogyha mi ugye ezekbe a cégekbe fektetünk, és aztán mondjuk gyengén teljesítenek, akkor ott történik majd egy kellemetlen szembesülés, hogy valószínűleg akkor ez a vállalat mégsem volt fenntartható. A másik az pedig az, hogy még ha jól is mennek a dolgok, valóban odafigyel a környezetére a cég, alacsony a karbonlábnyoma, megtörténhet a már említett dolog, hogy nem a várakozások szerint növekszik, és akkor attól még csökkenhet a részvényár. Szerintem sokan csalódnak is emiatt idővel, és tévesen azt gondolják, hogy akkor ez az egész ez egy humbug, pedig nem feltétlenül, csak lehet, hogy az elején voltak túl nagyok a várakozásaink.
Vannak nagyon jó zöld befektetési platformok a piacokon, beszéljünk szerintem egy kicsit erről.
Egyre több van szerencsére. Magyarországon azért azt látjuk, hogy inkább úgy érdemes gondolkodni, hogy kifejezetten az általános befektetési platformokon keressük a zöld cégeket, de megint csak szerintem mondjuk el, hogy véletlenül se higgye senki, hogyha egy vállalat fenntartható, akkor az automatikusan jó befektetés lesz, tehát mindig érdemes elemezni őket előtte, vagy akár profi elemzők segítségét kérni.
Például a tietekét?
Hát akár. De a Peaknél ilyenekkel közvetlenül nem foglalkozunk, de bármikor szívesen adunk szerintem véleményt meg tanácsot. De egyébként azt látjuk, hogy például a brit piacon már búrjánzik ez a közeg. Van egy nagyon izgalmas szereplő egyébként a Climate. Ők kifejezetten olyan alapokat kínálnak, amiben a klímával foglalkozó cégek találhatók meg. Ennek szerintem az az előnye, hogy nem azt mondják, hogy bármilyen szektorból keressük az etikus vállalatokat, tehát hogy nincs az, hogy ez az olajcég, ez egész jó, akkor őt belevesszük ebbe az alapba, hanem tényleg a fenntarthatósággal központilag foglalkozó vállalatokat veszik be, és olyan alapokat, tematikus alapokat hoznak létre, hogy az egyikben mondjuk a fenntartható élelmiszerekkel foglalkozó cégek vannak, megújuló energia alapok is vannak, tiszta energia, fenntartható közlekedés, tehát olyan témák, amikkel egyébként, ha nem is feltétlenül tudjuk most ezeket a kifejezéseket helyre tenni, foglalkozunk a mindennapjainkban, vagy érintenek minket. És az szerintem önmagában nagyon jó, hogy itt szakértők által kezelt alapok vannak, tehát nem az embernek kell otthon leülni, és akkor igazából a megfelelő eszközök nélkül eldönteni, hogy melyik cég érdemli meg a bizalmát.
Hogyha valaki befektetni szeretne, akkor új fogalmakat is meg kell tanulnia, ami a fenntartható gazdasággal, körforgásos gazdasággal nagyon erősen összefügg.
Igen, szerintem
nem
is van.
Nem annyira evidencia.
Így van, tehát van egy belépési küszöb, aha, és azért én is mindig azt mondom, hogy érdemes előtte tájékozódni az újdonságokról. Egyébként vannak olyan cégek, akik már műhúst állítanak elő, és gyakorlatilag azt az óriási karbonlábnyomot ők ki tudják kerülni, ami egyébként minden napokban a húsfogyasztással jár, de ott is egyébként érzékelhetőek azok a trendek, amiket említettem, hogy nem mindig látjuk jól a cégeknek a helyzetét. Például a legnagyobb szereplője ennek a területnek a Beyond Meat. Most a korábbi részvényárnak, a csúcsnak azt hiszem, hogy az egy tizedén, vagy valami töredékén van, a legutóbb, amikor láttam, akkor a tizedén volt. Azért, mert amikor megjelent ez a cég, akkor azt gondoltuk, hogy ez le fogja uralni a piacot, és hát közben egyre többen foglalkoznak ezzel, ugye folyamatosan növekszik a vegán, vagy vegetáriánus, vagy legalábbis hús limitáló életmódot folytató emberek száma, és hogy itt is egy tök jó példa, hogy amikor ez a cég megjelent, akkor mindenki egy óriási befektetési lehetőséget látott benne. Az, hogy ez nincs így, az pedig nem azért van, mert nem valódi ez a piac, vagy nem érdemes vele foglalkozni, hanem mert annyian megjelentek. És én ezért mindenkit arra bíztatok, akit ez a téma érdekel, hogy folyamatosan amennyire teheti, vagy az érdeklődése, amilyen területekre kiterjed, ott tájékozódjon és olvasson utána dolgoknak.
Hogyha valaki most akarja ebbe a témába beleásni magát, mit fog tapasztalni, hogy még a boom előtt vagyunk, vagy már a boomban vagyunk, amikor nagyon sok ilyen cég jelenik meg, vagy most már kezd tisztulni a piac, amikor nagyjából pontosan be lehet lőni azokat, akiknél hozam realizálható?
Nehéz belőni, mert al területenként is változik. Tehát, hogy például most, ha már itt a műhús piacot említettük, ott most van egy óriási hype, de már azért annak is látszanak a jelei, hogy bizonyos szereplők kikerülnek a piacról. Az elektromos autóknál is egyébként azt látjuk, hogy az a totális optimizmus az már nem feltétlenül van, viszont pár szereplő az emelkedik ki, és folyamatosan növekszik. Tényleg átfogóan nehéz lenne meghatározni, de én azt gondolom, hogy azt kijelenthetjük, hogy a következő 5 évben nagyon sokat fog tisztulni a kép. Ki fognak derülni, hogy melyek azok a technológiák sok esetben, amelyek valódi értéket képviselnek, melyek nem, és el fognak kezdeni körvonalazódni a szereplők, úgyhogy senki nincsen lemaradva, akit egyébként érdekelnek ezek a trendek, és szeretné az elsősorból követni a legújabb óriás cégek felemelkedését.
Pátorfi Botond volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ez volt a Zöld Pénzügyi Percek.